Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Bár a janzenista mozgalom szellemi kiinduló pontja névadó szerző halála után megjelent, Augustinus címet viselő munkája és annak nyomán egyházi mozgalmat és teológiai iskolát teremtő Jean-Antoine Duvergier de Oran, közismertebb nevén Saint-Cyran apát működésének volt az eredménye, a későbbi történésekben vezető szerepet az Arnaud család, elsősorban Antoine Arnaud, vagy ahogy később emlegették, a Nagy Arnaud játszotta. A család eredetileg ügenotta volt, a Szent Bertalan éj után katolizált. A família a vagyonosodó nagypolgársághoz és hivatalnoki réteghez tartozott, a családfő, az idősebb Antoine Arnaud, a párizsi parlament főügyészének helyettese, IV. Henrik király barátja, a jezsuiták esküdt ellensége volt. Az ambíciózós családjában tucatnyi gyermeket nevelő apa 1599-ben megtudta, hogy a Párizs közeli Port Royali cisztercita apáca kolostorban üres egy javadalmas hely. Sikerült elintéznie az udvarnál és az illetékes egyházi elöljáróknál, hogy erre a helyre helyettes apátnőnek egyik lányát, a még csak 8 esztendő Jacqueline-t nevezzék ki, aki engedelmeskedett az atyai óhajnak és a beöltözéskor az Angelique szerzetesi nevet vette fel. A kislány ettől kezdve a kolostorban élt, ahol laza volt a fegyelem, unalmas az élet. Apja mesterkedéseinek köszönhetően, bár ő szívesen menekült volna, 1602-ben 11 évesen, miután apja születési évszámát meghamisította, már ő volt Port Royal apátnője. Évek teltek el, 1608-ban azonban életében egy szerzetes prédikációi hatására vallási fordulat következett be, amely megváltoztatta életét, gondolkodását. Úgy döntött, hogy megreformálja kolostorát. Szabályai igen szigorúak voltak. Szegényes öltözéket írt elő a nővéreknek. Visszaállította a hajnali 2 órás ébresztőt, elrendelte a közös munkát, amely alatt szilencium volt érvényben. A nővéreknek minden értéküket be kellett tenni a közösbe, böjtölniük, virrasztaniuk, önmagukat sanyargatniuk kellett. Szabályai szerint közösen imádkoztak és énekeltek, kegytárgyakat készítettek. Angelique teljes klauzúrát is bevezetett, idegen nem léphetett a kolostor területére, csak a beszélgető szobában rácson keresztül érintkezhettek a látogatók a nővérekkel. Ezek a fokozatosan szigorodó szabályok 1614-re váltak teljessé, amikor az apátnő elrendelte a húsfogyasztás teljes tilalmát is. Ez a szigorúság azonban inkább vonzóan, mint riasztóan hatott, hiszen egyre több előkelő családból származó hölgy választotta ezt az aszketikus életet. Az apácák száma, akik között ott volt Angelique több húga és unokahúga is, rövidesen már meghaladta a 100-at. A fiatal apátnőt rendi feladatai 1618-ban Maubuisson kolostorába rendelték, itt találkozott Szalézi Szent Ferenccel, akinek lelki nagysága és szeretetteljes türelme mély hatást tett rá, az erkölcsi tökéletesség további keresésére buzdította. Ennek az útnak általa vélt megtalálásához azonban egy újabb találkozásra volt szükség. 1623 tavaszán anyja párizsi szalonjában találkozott azzal a pappal, ez időtájt független lelkivezetővel, teológiai íróval, aki egy új világot nyitott meg a számára. Ez a pap Jean Duvergier du Oran volt, Saint-Cyran apát, Cornelius Janssen barátja és eszmetársa, aki ekkor már kettejük közös, augusztiniánus lelkisége szellemében gyűjtött követőket maga köré. Angelique azonnal döntött, és egy életre elkötelezte magát, a később janzenistának nevezett teológiai és lelkiség mellett, amelynek rövidesen már ő lett a nagyasszonya, Port Royal de Cham kolostora pedig a szellemi központja. Rövidesen Saint-Cyran lett a kolostor lelki vezetője, az ott létesülő iskola tanára, aki tanítványok és követők közötte egyre több az egyház állapotában elégedetlen pap vett körül. Időközben, mivel Port-Royal-du-Champ környéke igen egészségtelen volt, épületei felújításra szorultak, a nővérek a költözés mellett döntöttek. Így jött létre Párizs külvárosában egy második Port-Royal, Port-Royal de Paris, ahol Angelique és nővérei egészen 1648-ig voltak, miközben eredeti kolostorukban ideiglenesen a kibontakozó janzenista mozgalom fanatikusai, papok és világiak éltek remete életet. Az anyakolostorába visszatérő Angelique a következő két évtizedben egyházi és állami szankciókkal is dacolva tartott ki a janzenista meggyőződés mellett. Így volt ez Saint-Cyran bebörtönzése majd halála idején, akkor, amikor 8. Arbán elmarasztalta az Augustinust, sőt akkor is, amikor 10. Ince pápa 1653-ban cum occasione kezdetű bullájában elítélte Janzen leginkább vitatott tételeit. Angelique idővel húgának adta át a kolostor vezetését, de elveit nem adta fel egészen 1661-ben bekövetkezett haláláig. A többiek, Port-Royal nővérei Janzen és a maguk igazának tudatában kitartottak akkor is, amikor 1664-ben Párizs érseke egyházi tilalom alá vonta őket, a következő évben pedig amikor 5. Sándor pápa megerősítette a janzenizmus elmarasztalását, 14. Lajos pedig elhatároló nyilatkozatot követelt a mozgalom tagjaitól, így a nővérektől is. A vezető janzenisták ugyan Németalföldre távoztak, ám csak a párizsi ház engedelmeskedett, Port-Royal de Champ hűen a janzenizmus nagyasszonyának emlékezetéhez kitartott meggyőződése mellett. Ám még visszatérve az időben, 1638-ban meghalt Janzen, rövidesen megjelent az Augustinus, a janzenizmus gyorsan növekvő vallási mozgalommá vált. Ez utóbbihoz a hátteret sok tekintetben a most már két Port-Royal és az általuk alapított kisiskolák egész hálózata biztosította. Püspökök, egyházmegyés papok csatlakoztak a Saint-Cyran, majd annak halála után Angelique öccse Antoine Arnaud által vezetett mozgalomhoz, amely komoly egyházpolitikai és politikai vitákat kavart. Közben ugyanis még 1643-ban Saint-Cyran meghalt. Korábban azonban még a párizsi janzenista kör formálódása és Angelique apátnővel való kapcsolata révén megismerkedett annak legfiatalabb öccsével, Antoine-nal, akiben lelki-szellemi örökösre ismert. Antoine Arnaud 1612-ben Párizsban született, a család legkisebb fiaként. Párizs egyetemén filozófiát, jogot, matematikát, teológiát tanult, pappá szentelték, és a 30-as évek végén bekerült a Párizsi Egyetem tanári karába. Nővére révén lett tagja a Duvergier körül kialakuló szellemi körnek, hozzáfogott Szent Ágoston és Janzen tanulmányozásához. Amikor a 40-es évek elején Saint-Cyran távozott az élők sorából, a Párizsi Egyetem pedig cenzúrázta az Augustinus néhány tételét, már meggyőződéses janzenista volt, aki a gyakori szentáldozásról címet viselő munkájában azonnal védelmére kelt Janzen nézeteinek. Ebben a kegyelemtani és morális szigorúságot hirdető műben formálisan a jezsuiták morális engedékenységét, gyóntatói liberalizmusát támadta, de elutasította az isteni kegyelemmel együttműködni képes emberi szabad akarat tanítását is. A következő bő egy évtizedben Arnaud lett a janzenisták elismert vezetője, fő teoretikusa. Viták közepette ugyan, de tanított a Párizsi Egyetemen és Port-Royal iskolájában, a párizsi szalonokban, a társasági életben és a publicisztikában is a szigorú janzenista erkölcsfelfogás és kegyelemtant, az azzal összekapcsolódó aszketikus spiritualitást hirdette. Arnaud azonban nem pusztán a teológiában, a filozófiában is jelentőset alkotott. Egyike volt a Descartes racionalizmusáért lelkesedő gondolkodóknak, csak éppen ezt a Descartes által csupán a bölcselet számára fenntartott racionalitást a hitvilágában is kamatoztatni kívánta. Port-Royalban is tanított filozófiát, aminek legnevezetesebb gyümölcsekét janzenista kollégáival közösen írt könyve, a Claude Lancelottal írt Port-Royali grammatika és a Pierre Nicol társszerzővel megjelentetett Port-Royal logika, az arisztoteliánus és a kartéziánus hagyomány szintézisei. Ebben az időben, az 1650-60-as években már olyan szellemi támogatóra is szertett, mint a kiváló filozófus, matematikus, laikus, teológus, a misztikába hajló spiritualitás nagy alakja Blaise Pascal, aki tollát és tudását is a mozgalom szolgálatába állította. Közben Róma a janzenizmust egyházellenes 14. Lajos államellenes mozgalomnak ítélte, ami zaklatást, üldözést hozott. Ebben a folyamatban volt kitüntetett esemény, amikor 1653-ban megjelent a Cum occasione pápai bulla, benne Janzen 5 tézisének elítélésével. Arnaud azonnal reagált, úgy ítélte meg, hogy a tanítóhivatal jogosult ugyan valamely teológiai állítás igazságának vagy hamisságának megállapítására, arra azonban nem, hogy kimondja, valaki jelen esetben Janzen valóban képviselte-e a vitatott állításokat. Arnaud védekezése tehát egyértelmű volt, amit a tanítóhivatal elmarasztal, az valóban hamis, eretnek, ám nem janzenista tanítás. Amit Janzen és mozgalma tanít, nem más, mint Szent Ágoston is vele az atyák hite, annak elmarasztalása maga is tévedés, következménye pedig a pápai tanító tekintély feltétlenségének elvetése. A janzenista jezsuita vita közben az egész francia társadalmat megmozgató eseményét erebélyesedett, amelyben csak olaj volt a tűzre Arnaud a jezsuiták erkölcs teológiájáról címet viselő munkája. A janzenizmusnak számos híve támadt a püspökök és a világi arisztokrácia tagjai között, a világi papság és az értelmiség soraiban. A mozgalom gallikán eszméket karolt fel, és egyetemes zsinatot követelt, a napkirály viszont hatalmi szóval igyekezett véget vetni az ilyen veszedelmes eszmék terjedésének. Védő és vitairatok sora látott napvilágot, teljes szellemi zűrzavar alakult ki. Ebben a helyzetben a Párizsi Egyetem kizárta tagjai sorában Arnaudot, 1664-ben pedig királyi rendelet kötelezte a janzenistákat nézeteik hivatalos nyilatkozat általi a hatóság előtt történő megtagadására. Arnaud Port-Royal apácáinak és barátainak engedelmességet tanácsolt a fennmaradás és a túlélés érdekében, ő maga pedig, miután az uralkodó akaratából rövid fogságot szenvedett, Németországba távozott. Németalföldre távozott. Miután a 9. Kelemen pápa által meghirdetett Pax Clementina átmenetileg felfüggesztette a janzenisták elleni eljárásokat, még visszatért francia földre, de inkognitóban vidéken húzta meg magát egészen 1679-ig, amikor végleg Brüsszelbe távozott. Belgiumi évei alatt, amikor álnéven élt és publikált, miközben némileg közeledett a skolasztikus hagyományhoz, az isteni kegyelem ingyenességének és a kegyelmi kiválasztásának a kérdésében még az oratoriánus papfilozófussal, Nicole Malebranche-sal keveredett vitába. Janzenista nézetei mellett ezekben az években is kitartott, a mozgalom szellemi irányítását azonban fokozatosan tanítványának, az ugyancsak emigrációba kényszerült egykori oratoriánus Pasquier Quesnelnek engedte át, aki ott volt halálos ágyánál is, amikor 1694-ben Brüsszelben távozott az élők sorából. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották. Mária Rádió.